Tegyünk egy kísérletet bármikor, hogyha feltesszük a hogy vagy kérdést valakinek, akkor csak az udvarias válaszok azok, amelyek név nélkül hangzanak el. Nem is kell eljutni odáig, hogy hogy van a család, vagy hogy vannak a többiek a munkahelyen. Az ember magától is azt mondja, hogy jól vagyok, csak mostanában az a szemét főnök annyira leterhel, hogy lényegében sötétben megyek haza egész héten.
De ez nem egy magyar specifikum, hogy nem azt mondják mindig, hogy a magyarok hajlamosak paraszkodni is. Ha Magyarországon teszed fel ezt a kérdést, vagy Svédországban, vagy mondjuk Spanyolországban, akkor totál eltérő válaszokat kapsz általánosan.
Igazad van, de ez egy másik aspektus. Akkor hozok egy másik példát, hogy vagy. Jól vagyok, főleg azért, mert kiderült, hogy én is tetszem az új recepciós lánynak, és nem csak ő tetszik nekem.
Aha, jó, hogy akkor ez pozitív.
Lehet pozitív is. Nem tudunk magunkról úgy beszélni, hogy másokról ne beszélnénk.
Utálom ezt a kérdést, talán már mondtam ebben is, hogy az a hogy vagy, meg mi van veled. Amikor valaki, és látom már személyen, hogy közelít, és jó szándékkal udvariasan, mert föl akarja venni a kapcsolatot, de én ezekre a kérdésekre nem tudok válaszolni. Mert egyszerűen úgy érzem, hogy azonnal így belépnek az aurámba, és információt követelnek a dolgaimról, és erre most mit lehet mondani, hogy hogy vagy?
De ez a mi képzetünk valójában erre egyetlen válasz van, hogy jól. Az nem egy jó válasz, hogyha azt mondjuk a másiknak, hogy rosszul, mert hiszen ő az embertársam, ismerősöm, ezzel őt cselekvésre készítettem, hogy segítsen rajtam. Meg kell kérdezni, hogy miért vagyok rosszul. Miért elszegényedtem, lehet, hogy pénzt kell adni, a beteg vagyok, lehet, hogy orvoshoz kell kísérni. Tehát egy nagyon önző dolognak tartom, amikor valaki azt mondja, hogy rosszul van, ha csak nem kér közvetlenül segítséget, mert valójában ezzel leterheli a másik embert. Milyen embertelenség az, hogy valaki azt mondja nekem, hogy ő rosszul van, és én nem kezdek el érdeklődni. Ez az önsajnáltatásnak inkább egy kiterjesztése, és engem ez zavar nagyon. Ezt viszont meg tudjuk kerülni, még a pletyka esetében is.
Na de akkor is a magyar az mégsem egy olyan nyelv, mint az angol, vagy mondjuk teszem azt a görög, amiben azt, hogy megkezd, hogy hogy vagy, tikánis, tikánete, vagy how do you do, akkor a másik azt mondja, hogy I'm fine, and you, I'm also fine. És gyakorlatilag, mint egy ilyen rituálé, mint egy ilyen nem tudom én, egy ilyen etikett az udvarban, így meghajlok kétszer, bólint háromszor, meg teszünk két piruettet, na és akkor elkezdődhet az érdemi beszélgetés. Tehát, hogy ezekben a nyelvekben ez kódolva van, hogy nem azt kérdezi, how do you do, mert tényleg kíváncsi arra, hogy hogy vagy, hanem ez gyakorlatilag a készfogást helyettesíti. Míg Magyarországon, ha azt kérdezi, hogy hogy vagy, akkor az egy komolyan vendő kérdés. Az nem azt választ, hogy én jól vagyok, és te hogy vagy, én is jól vagyok, oké, akkor vágjunk bele a beszélgetésbe.
De én egyre több ilyen párbeszédet látok.
Tehát semmiről nem szól, semmi értelme.
Hát ez egy köszönésforma valójában.
De akkor miért nem azt mondja, hogy remélem jól vagy, én is remélem, hogy jól vagy, akkor vágjunk bele.
Hát van ez a vicc a pszichológusokról, hogy találkozik két pszichológus professzor, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy látom, te jól vagy, és én hogy vagyok. Tehát ezt nagyon-nagyon szeretem, de vitatkozom veled, mert ha azért találkozik két ember, hogy összehasonlítsanak mondjuk gazdasági, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos állistákat, azt mondjuk, szia, hogy vagy, köszi jól, én is, na, hoztam a mappát, nézzük. Ha találkoztak másfél órára, akkor nincs értelme elkezdeni beszélgetni arról, hogy új és hangoskodó szomszéd költözött az ő emeletükre éppen, vagy hogy a gyereknek elkezdtek romlani a jegyei. Tehát én pont ellenkezőleg úgy érzem, hogy nagyon egoista dolog, amikor az ember megragadja a kérdésben rejlő lehetőséget, és egy hosszú monológgal válaszol. Nem biztos, hogy a másiknak is van erre ideje és kapacitása. Szerintem az a kérdés, és hogy szia, minden szuper, amit ma tapasztalok fiatalok között, az egy nagyon kellemes felváltása ennek, nehogy azt kelljen mondani a másiknak, hogy esetleg minden rosszul van. Tehát amikor köszönünk egymásnak...
Ez a Facebook, kicsit a Facebook, mert ott is minden szép, minden szuper, és nem írsz, hogy ma nagyon szar napom volt, mert...
Nem feltétlenül, nem értek egyet ezzel, mert azt is üzenheti ez a kérdés, hogy szia, minden rendben, hogy kezdhetünk már dolgozni? Tehát most ne azt feltételezzük, hogy a két legközelebbi barát találkozott, mert ők le fognak ülni, isznak egy kávét, és megbeszéljük az élet nagy rejtélyeit. De én mondjuk egy kollégámnak az asszisztensével nem biztos, hogy el akarok merülni a rendelkezésünkre álló egy-másfél órádba mindkét életünk bugyraiban.
Jó, oké. Te sokat mozogtál a vállalati kultúrában, csak ezt a témakört lezárva, és én úgy hallottam, hogy például pont az ázsiai vállalatokkal való, vagy üzletemberekkel való tárgyalás, az az folyamatosan egy ilyen hogy vagy, jól vagy, típusú beszélgetés, és nagyon udvariatlanság akár az első találkozón szóba hozni konkrétan az üzletet, vagy árajánlatot tenni.
Hát az interkulturális különbségek miatt nagyon nehéz közel férkőzni egy olyan kultúrához, ami távol van tőlünk, és a távol-keleti kultúrák távol esnek tőlünk. Nekem meggyőződésem az, hogy mondjuk a 150-200 évesnél régebbi szövegeket is nehéz kódolnunk, de azokat a gesztusokat is nagyon nehéz kódolnunk, amelyek messze vannak tőlünk, térben, úgy értem, tehát ilyenkor érdemes törekedni arra, hogy minél jobban megértsük egymást, de én nem akarok japánabb lenni egy japánnál. Nincs is értelme, és nem is tudnám elérni ezt a szintet.
Térjünk oda-vissza, hogy a múltkori példákban volt például egy olyan, azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy mit gondolsz arról, amit nem tudom én, Péter csinált, és akkor erre valahogy az volt a idézőjeles helyes válasz, vagy a célra vezető válasz, hogy miért, mit kéne gondolnom, és miért kérdezed ezt. És ebbe azt érzem, hogy van valami ilyen riposztféle, van valami, mint a birkozás, amikor megkontrázzák a támadást, egy ilyen visszatámadás, hogy ez nem udvariatlanság, ez nem egy beleállás egy szituációba, ahelyett, hogy a pletykát hárítanánk, kezelnénk?
Lehet, hogy valaki divatos szóval inkább azt mondaná, hogy asszertivitás. Én úgy fogalmaznám meg ezt a kommunikációs helyzetet, hogy a határaink tartása. Tehát eddig és ne tovább, nem fogod belőlem kihúzni azt, amit szeretnél, és egy bizonyos pontig én ezt udvariasan jelzem, utána pedig határozottan meg foglak állítani téged is, és a kérdéseidet is. Vannak nagyon agresszív kérdezők, vannak nagyon agresszív pletykálók, és fontos, hogy ő számukra nyugodtan jelezzük azt, hogy meghúztuk a határainkat, és nem mondunk el olyan dolgokat, amiket nem szeretnénk. Hiába, hogy neki ez a kimondott célja.
Utána néztem régi nyelvészeti könyvekbe, hogy a pletykára vagy a szóra milyen közmondások vagy ilyen mondások vannak, és pont ide vág, hogy ugye az agresszív pletykás hogyan támad és hogyan próbálja meg a figyelmünket uralni. Van egy ilyen régi mondás, hogy tizedeld a szavait, dézsmáld a szavát. Ez azt jelenti, vagy arra mondják, hogy aki hazudott, vagy pedig azt, hogy ki kell rostálni, mert rengeteg dolgot zúdít rád, és csak a legfontosabbat hal meg belőle. Van ilyen is, hogy fül próbálja meg a szavat.
Ez gyönyörű. Igen, hiszen elkalandozik a figyelmünk, amint hígul a másiknak a mondandója. Bizony.
A pletykárásra azt írják, hogy Szófia beszédet mond.
Igen, ez nagyon szép kifejezés, mindig szerettem.
De ez azért érdekes, mert ugye a Szófia, tehát ugye, hogy tükör fordítjuk, akkor ez a bölcsesség. Tehát, hogy nyilván a szofisták viszont arról voltak híresek, hogy lukat beszéltek a hasadban, tehát mindennek az ellenkezőt is megmagyarázták.
De azt gondolom, hogy ez nem a Szófia görög szóra vonatkozik, hanem a szónak a fia. Egy szónak is száz a vége, Szófia, igen. Én hallottam már gyakran így ezt a kifejezést, tehát sokféleképpen lehet érteni.
Na, ez látod, lábjegyzet nem volt mellé. Nagyon érdekes. De végülis a szofista magyarázat se rossz, ha onnan nézzük. Jó. A könyvedbe írod azt, hogy minden szóra fület ne tarts.
Hát alaposan meg kell válogatni azt, hogy kit hallgatunk meg. Azokat érdemes meghallgatni, akik általában megbízható információval rendelkeznek a számunkra fontos személyekről és helyzetekről.
Még van egy, amit a Küldetés című filmben mond a Balczó András, az azóta idézgetem, hogy ez egy mély riportfilm a életéről, öttusázásról, stb., és hogy megnyílik a kamerák előtt, akkor így mondja, hogy kimondott szónak szolgálja, vagy kimondatlannak ura.
Nagyon szép meghatározás,
igen. Azt hiszem, egyébként ez biblia idézet, de nem vagyok benne biztos. Na, de hogy visszatérjünk a pletyka kezelésére, és a kimondott szót ne szolgáljuk, hanem kezeljük. Mondjál még trükköket, tippeket, praktikákat, amikkel a pletykákat, vagy különböző pletyka formációkat lehet kezelni.
Úgy gondolom, hogy a legtöbb kezelési lehetőséget már megbeszéltük. Amit még egyszer hangsúlyoznék, mert nagyon fontos, az, hogy metakommunikációval azért lehet sok mindent kivédeni, mert a metakommunikáció bármit jelenthet, és bárminek az ellenkezőjét is. Úgyhogy akár a kézmozdulatok, a már említett sóhaj vagy kacsintás sokat segíthet nekünk, de csak ha annyit mondjuk, hogy azt a tényleg, akkor benne maradtunk a kommunikációba, viszont nem köteleződtünk el, nem szavaztunk, nem mondtuk azt, hogy bizony, én is tudtam erről a pletykáról, vagy na hát ezt nem hittem volna. Viszont nem utasítjuk őt el, nem kezdünk vele cselezgetni. Ez nagyon fontos, nehogy támadás vagy harc legyen a beszélgetésből.
Nem éppen szakavatott emberek pletyka kezelésére mondanék egy példát, mert ugye sokan, és ez legtöbbször hivataloknál, vállalatoknál fordul elő, a pletykának a kezelését egyfajta megszüntetésként fogják föl. Tehát direktívába adják, hogy nem lehet pletykálni. Erre a közelmúltból is tudunk két történetet hozni. Nem tudom, te emlékszel, hogy 2017-ben mi történt a fővárosi törvényszéken?
Írásba adták, hogy nem lehet pletyka.
Egy belső utasítás küldött szét egy vezető, hogy tilos és szankcionálható minden pletykálkodás, híresztelés és kéretlen véleményalkotás. Nem kívánatos kerülendő, sőt tilos mindez, mert a közösség széthúzását eredményezni, szerintem pedig pont az összetartását. Na látod, ez a laikus igazgatóhelyettes gondolkodása. És ezt nem nézték jó szemmel, és az ő munkaviszonyát szüntették meg, mert hogy...
Lehetetlent kívánt.
Valószínűleg ez, de igazából az volt a hivatalos magyarázat, hogy nem egyeztette előre ezt a belső körlevelet az elnökkel, és túlzottan reagált egy olyan dologra, ami egy nagyszámú szervezetben nyilván előfordul.
Hát azt tudjuk a történelemből, hogy a tiltott gyümölcs az még kívánatosabbá válik, és a pletyka esetében nagyon sokszor erről van szó, hiszen nem csak ez a vezető tiltotta be, hanem már a történelem kezdete óta tiltják, főleg a szentíratok nagyon előkelő helyen.
De hogy csak vennünk vissza 7 évet, 2014-ben például Észak-Kínában, Szentzsang városban hoztak egy olyan törvényt, hogy betiltották a házasságtörést és a pletykálkodást. Egyelőre egyébként ezt csak tesztüzemmódban tiltották be, 5000 hivatali dolgozóra vonatkoztatták.
Tehát annyit füleltek le?
Nem, hanem hogy...
Ők nem pletykálhatnak?
Igen, tehát...
A piacon lehet.
Igen, tehát ez egy ilyen, nem tudom, próbaidőszak volt, ahol ezt a törvényt a 5000 hivatali dolgozóra terjesztették ki, és akkor ezen elgondolkodtam meg ezen a magyar példán, a fővárosi törvényszékes példán, hogy miért vannak a hivatalnokok ennyire célkeresztbe? Tehát ez egy alap emberi aktivitás, hogy pletykálunk, hogy ez veszélyes az intézmény működésére, ezt egyfajta devianciaként látják, vagy pedig teljesen tipikus, nem, hogy egy nagy szervezetben nagyszámú pletyka fordul elő.
Igen, viszont a hivatalnak lehet olyan kényes jellege, ami miatt vigyázni kell arra, hogy ne szivároljon ki információ, de nekem egy profán magyarázat is eszembe jut, lehet, hogy van idejük.
Aha. Olvastam, vagy hallottam azt, hogy van olyan magyar hivatal, minden nap esküt kell tenni, hogy nem pletykálnak. Van ilyen? Vagy...
Szerintem több is van, és egyébként azok az emberek, akik hozzászoknak ahhoz, hogy a munkájuk során az üzleti információt, az üzleti titoktartást rendszeresen beépítsék a működés módjukba, azok, ez a tapasztalatom az elmúlt 20 évben, egy idő után leszoknak a pletykálásról is, mert nagyon kényelmetlen latolgatni, hogy ez most üzleti titok vagy pletyka, inkább hallgat, és ezt adja a legjobb megoldásnak.
Tehát gondolom, aki a Nemzetbiztonsági Hivatalnál dolgozik, vagy az ügyészségen, az annak ez alapértelmezett, ugye?
Felteszem, hogy ott már a személyiségbe beépül a diszkréciónak egy olyan mindent átitató ereje, ami visszafogja az embert ezektől a helyzetektől, akár a pletykálás helyzetétől is.
A pletyka kezelésének a lezárásaképpen egy kicsit szeretnék veled beszélni arról, hogy mi az a proaktív pletyka, és mi az, hogy reaktív pletyka. Tudom, hogy ez nagyon tudományosan hangzik, de nagyon könnyen megmagyarázható és szemléletessé tehető.
Hát a proaktív pletykával az ember lényegében előre szalad, akár ki is véd egy helyzetet, illetve beemelhet információkat egy olyan szituációba, ahol, hogy mondják ezt divatosan, a közösségi média világában elsőzik, tehát ő lesz az, aki magához ragadja a kezdeményezést, szokást mondani, hogy az irányítja a beszélgetést, aki kérdez. Ezzel szemben a reaktív pletykának is meg lehetnek ugyan a maga értékei és elényei, de lényegesen kisebb mozgásteret hagy a pletykáló számára, hogyha kellőképpen jól ki van alakítva mind a két félnek a szituációja, akkor a reaktív pletykálás lehet egy olyan megfigyelő pozíció, ahol azért az információszerzés a fő feladat.
De ez a proaktív-reaktív pár mind a közlőre, mind a befogadóra vonatkozik? Vagy csak az egyikre? Tehát lehet például proaktívan fogadni a pletykát?
Lehet proaktívan fogadni a pletykát, nagyon sokféleképpen. Hallottad, mi van Ingriddel? Hogy ne hallottam volna. Bár amilyen az az Ingrid, legalább ötfélét történetet tudnék mondani az elmúlt egy hétből. Te mire gondolsz? Mit akartál mesélni?
Ez a proaktív nyitásra, a proaktív válasz. Ugye?
Minden tudok Ingridről, de te mire gondoltál pontosan? Ez olyan, hogy ismered őt látásból, hallomásból, amikor se azt nem mondjuk, hogy hallottuk a történetet, se azt nem mondjuk, hogy nem hallottuk a történetet.
És milyen, amikor egy proaktív pletykára, tehát ez mit tűnye az, hogy figyelj, azt hallottam, hogy, és van egy közlés, tehát nyit, és magához ragadja a kezdeményezést, erre egy reaktív fogadói álláspont jön.
Ez akkor lehet nagyon hatékony, hogyha a reaktív álláspont képviselője úgy dönt, hogy nem harcol a másikkal, inkább megpróbálja egy minél nyugodtabb helyzetben a lehető legtöbb információt megszerezni. Tehát a reaktív nem feltétlenül azt jelenti, hogy passzív, nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy vesztes helyzetben van, hanem nem megy neki a másiknak élénken, inkább egy befogadó pozícióba, ha azt nem mondjam, nézőként vagy hallgatóként szemlélni a pletyka folyamat.
És akkor végül lehet passzívan nyitni? Tehát lehet passzívan kérdezni, passzívan mondani egy pletykát?
Nyitni nehezen, de passzívan lehet mondani, és passzívan lehet kérni, és viszont ezek már régi és szoros kapcsolatokat feltételeznek. Tehát csak akkor, hogyha valakiről sokat tudunk, sok a közös ismerősünk, és sok van közöttük, akik mind a kettőnk számára fontosak.
Jó, hát akkor innen folytatjuk a közös ismerősöktől és különböző pletykafajtáktól. Ez volt a pletyka, és ami mögötte van, még mindig Szvetelszky Zsuzsával, aki a mi Vergiliusunk a pletyka alvilágában vezet minket, kalauzol minket, és most fogja a homlokát, hogy miért mondott ilyeneket róla. És
Simonyi Balázs.